Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Így szól az örök bölcsesség. Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak, a világból való távozásukat balsorsnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azonban békességben vannak. Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket. Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Az utolsó ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tova harapódzik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak, és az Úr lesz a királyuk mindörökre. Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrésze. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.
Áldjunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Az emberi sors egyik legfájóbb, és ez fizikailag is így értentő, momentuma a szenvedés. Ugyanakkor az a terület, amiben a teológia fejlődésének csodálatos ívét láthatjuk. A szenvedés büntetés jellegétől eljutottunk annak fölismeréséig, hogy a szenvedés a szeretet kimutatásának egyik legmélyebb módja is lehet. Így a szenvedés súlya alatt görnyedező ember fölemelkedve és hősi tartásban tudja vállalni, sőt áldozatként fölajánlani a szenvedését Isten kezébe. A szenvedést visszaadja az ember Isten kezébe attól, akitől a látszat szerint a büntetést kapta. Persze ez a nagy és lényegi változás nem az ember erejéből való, hanem a kegyelem fölismerésének eredménye. Az első Ádámtól eljutunk a második Ádámig, és benne már szinte ajándékként, kitüntetésként vagyunk képesek fogadni ezt a sorsot. Ezen a hosszú úton a Szentlélek vezette végig az emberi gondolkodást a Teremtés könyvétől a Bölcsesség könyvéig. A mai olvasmány a Biblia Ószövetségi részének legfiatalabb könyvéből való részlet, a Bölcsesség könyvéből. A kutatók szerint ez a könyv a Krisztus előtti első században született, tehát nem sokkal az Úr Jézus föllépése előtti időben. Az írója, vagy sok magyarázó szerint az írói ismeretlenek. De a műben leszűrődve ott szerepel mindaz, amit a proféták a büntetésről és az irgalomról jövendőltek. Az üdv történet elején az ember konok lélekkel tudomásul vette a szenvedés büntetését. Nem sokat törődött a szenvedővel, inkább az élet igenlése volt benne. megtapasztalta Isten megbocsátó irgalmát, amivel a jókat kitüntette. Így a szenvedésről igyekezett tudomást sem venni. Úgy tartotta, hogy ennek az életnek egy keserű tartozéka, de az élet mégis jó és élvezhető. Pont ezt tette elbizakodottá. Úgy vélte, hogy Istennel való kapcsolata éppen arra szolgál, hogy a szenvedéseket el tudja kerülni, hárítani. Isten majd megvédi őt. Csak akkor kezdett igazán töprengkedni a szenvedés kérdésén, amikor meg kellett tapasztalnia és látnia az igazak szenvedését. Ráeszmélt, hogy az emberi sors ebben a világban azonos, akár jó és igaz emberről van szó, akár gonoszról. Sőt, megdöbbentette, hogy sokszor a jónak kegyetlenebb élet jut osztályrészül, rosszaknak sokkal jobb élet jut osztályrészül, mint a jóknak és az igazaknak. A kegyetlenebb osztályrésze lesz azoknak, akik Istenhez hűségesek, mint azoknak, akik eltávolodnak tőle. Jób könyve már ezzel a titokkal néz szembe, és próbál megbirkózni vele. Valóban Istentől jön a szenvedés? Nem inkább az ember bűnének a következménye? Hiszen Isten jó, és nem akarja mi kínlódásunkat, hanem inkább az üdvösségünket. Végül is ezen a hosszú lelki úton jut el odáig a bibliai gondolkodás, hogy a szenvedés ugyan a mi életünk részévé lett, de ezt valójában jóra is tudjuk használni, Isten megdicsőíteni vele. Így a bölcsesség könyve már kiemeli a szenvedést a merőben e világi gondolkodásból, és erkölcsi értékét keresi és adja elénk. A szenvedés igazi misztérium az ember számára, bármely korban is éljen. Ez így van a keresztények életében is, annak ellenére, hogy mi már tudjuk, hogyan lehet fölhasználni, jóra fordítani. Mégis az emberi természet már eleve tiltakozik a szenvedés ellen, kimutatva, hogy Isten, a jóságos, nem szenvedésre teremtett minket. Éppen ennek a jóságnak az elvetése miatt kell szenvednünk. Amikor pedig ránk tör a szenvedés, akkor először nem az elfogadás engedelmessége, hanem sokkal inkább a test tiltakozása és iszonyodása árad el rajtunk. De ez még az Úr Jézus emberségén is megmutatkozott, bár igen nagy önfegyelemmel. Csak ezek után képes az ember arra, hogy a lelke fölül emelkedjék a test tiltakozásán, és ez a lelki szempontokat tudja érvényesíteni a test fölött. A szenvedés nem a józan ész szerint való, hanem valóban a gonosz munkálkodásának megnyilatkozása életünkben. Az egyik vigasztalásunk az, amit a bölcsesség könyve ad elénk. Az igazak lelke Isten kezében van. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a gonosz lelke ne lenne Isten kezében, itt sokkal inkább az atyai törődés és oltalmazás az, amit hangsúlyozni akar a szerző. A szenvedések idején sem estek ki Isten jóságából az igazak. Ez a jóság azonban nem jelenti azt, hogy minden nehézségtől megkímélni övéit az Isten. Hiszen Szent Pál még az Úr Jézusról is ezt írja, ő tulajdonfiát sem kímélte, hanem odaadta mindnyájunkért. De ebből egyáltalán nem valami érzéketlenségre kell következtetnünk, hiszen így folytatja az apostol, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. A szenvedés tehát, amit megenged a életünkben a mennyei atya, nem kínozni akar minket, hanem nevelni, csiszolni, értékesebbé tenni. És hogy a szenvedés valóban javunkra válik, azt megint csak az Jézus Krisztuson látjuk meg, akiről ezt írja a zsidókhoz írt levél. Annak ellenére, hogy Isten fia volt, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Az igaznak a lelke ilyen módon Isten formázó keze által egyre tökéletesebb lesz. Ez a tökéletesség azonban szemmel nem látható, sőt, más módon sem érzékelhető azonnal. Istennek ugyanis nem sietős, hanem hagy időt a kibontakozásra. Az ember nem csak meglepve, hanem döbbenten hallgatja azokat a vallomásokat, azoknak a vallomásait, akik munkatáborokban, vagy éppen kilakoltatva a legnyomorúságosabb körülmények között töltötték éveiket. Semmi átkozódás, bosszú vagy keserűség nem hangzik el a legtöbbjüktől. Inkább úgy értékelik, hogy az a kemény megpróbáltatás javukra szolgált, mert megedződtek lelkileg, miközben a testi nyomorúságokat igyekeztek elviselni. Maguk is állítják, hogy az igazak lelke Isten kezében van. Nehezebben értelmezhető a következő állítás az olvasmányból. A halál kínja nem érheti őket. Talán boldogan halnak meg, vagy kínlódásmentesen éri őket a vég. Biztos, hogy itt sem testi, e világi dologról beszél a Szent Szöveg. Bár ugyan lehet arról hallani, hogy valaki boldogan vállalja a halált, de nem a szenvedéseket bagatelizálva, hanem a célt hangsúlyozva. Ilyen volt antiohiai Szent Ignác, akit vadállatok elé vetettek cirkuszi látványosságként. De ő úgy fogta fel a halálát, hogy ő Krisztus gabonája, akit a vadállatok foga őröl meg, hogy aztán Krisztus kenyerévé lehessen. Mi is a halál kínja? Elsősorban nem a testi szenvedés és a félelem, hanem az a bizonytalanság, hogy mi következik utána. Ne felejtsük, hogy ez a szöveg, a bölcsesség könyve még az Úr Jézus előtt íródott, tehát akkor, amikor még biztosat nem tudhattak a halál utáni életről. A Szentírónak csak sejtései lehettek a túlvilágról. Kinyilatkoztatást nem kapott arról, hogy milyen lesz az, és mit kell rajta érteni. Vagyis rá is vonatkozik az, amit az apostolokról írt Szent Márk evangelista a színeváltozás után, amikor az Úr Jézus megparancsolta nekik, senkinek se szóljatok a látomásról, amíg az emberfia halottaiból föl nem támad. Meg is tartották ezt az utasítást, de egymás között azon tanakodtak, hogy mit jelent az, hogy halálból föltámad. Tehát a föltámadásról még nem tudhattak, mint a Szentíró sem. Ez csak Jézus Krisztus föltámadásával lett nyilvánvaló számunkra, és bizonyosság a tanítványok előtt. Mégis valami módon éppen erre utal a bölcsesség könyveinek kijelentése, bár még homályosan. Ezt erősíti meg az a határozott állítás, ők azonban békességben vannak. A Szent Szerző itt elsősorban azzal a felületes állítással száll szembe, ami hosszú ideig tartotta magát a zsidók felfogásában. Hogyan lehet az, hogy a jónak és a rossznak ugyanaz a sorsa? Mindkettő meghal, mindkettőt érheti szenvedés. Isten előtt azonban talán egyáltalán nem mindegy, hogy valaki hogyan élt a földön. Vagyis rossz az emberi elgondolás. Teljes határozottsággal állítja a Szent Szerző, hogy óriási különbség van kettejük halála között. Ezért mondja a jók haláláról, reményük telve volt halhatatlansággal. Nagy jótéteményekben részesülnek, Isten magához méltónak találta őket. A jók és a rosszak halála között hatalmas erkölcsi különbség van. Mert aki a föld életét istenesen töltött el, az a halálában is istenes lesz. Ezzel egyben azt is állítja a szerző, hogy a szenvedés nem valami titkolt személyes bűn megtorlása, hanem a bűnös emberi élet velejárója. Az igaz ember a szenvedést is Istenre bízva viseli el. Noha biztosat még nem tud annak erkölcsi értékéről, de azt már biztosan állítja a szerző, hogy az Istenben bízva vállalt szenvedésnek értéke van az Úr előtt. Ezért írja, mint az aranyat a kohóban megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Azt kell tehát mondani, hogy ez már valóban csak egy lépésnyire van attól, amit majd az Úr Jézus hirdet és valósít meg. Isten a kinyilatkoztatás apró lépéseivel vezette el az embert odáig, hogy a szenvedést, amit rettegve és büntetésként viselt el, már úgy tudja tekinteni, mint Istennek felajánlott áldozatot. Mi pedig a kinyilatkoztatás teljességének birtokában már tudjuk, hogy a szenvedés, ami valóban rossz, mégis jóra fordítható, mert Isten a kezébe vette Krisztus által. Ő vezeklésül vállalta a szenvedést, és ez az engedelmesség áldozata volt. Nekünk pedig a legnagyobb jót, a megváltást, az Isten gyermességet szerezte meg. Az, ahogyan a bölcsesség könyve a szenvedésről ír, nyilván kissé patetikus és szinte eszményíti a szenvedést. A mindennapok valóságában ezt egyáltalán nem így éli meg az ember. Ugyanakkor ez a kinyilatkoztatás éppen azt célozza, hogy az ember ne csak érezze és elviselje élete szenvedéseit, hanem gondolkodjon is el róla, és lássa be, hogy ez valójában a szent eszközé lehet a kezében. Ez a szentírási részlet éppen azt célozza, hogy ne fenyítettként viseljük és tűrjük a szenvedést, hanem Krisztus után a megváltó eszközként hordozzuk minden nap keresztünket. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.
Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.
Lassan negyed távot tette meg a maratoni Mária Rádiós adománygyűjtés, a Mariaton. Azért gyűjtünk adományt, mert a szombathelyi Mária Rádió hamarosan elkezdődik.